20. Épp telefonáltam, amikor valaki csöngetett a bejárati ajtón. Kinyitottam. L. Péter állt az ajtó előtt. Egy vastag, bőrkötésű könyvet tartott a kezében. Amint megláttam Fedelét, ráismertem. A Műveltség könyvtára ciklus egyik kiadványa, 1907-ben adták ki a sorozatot. Köszönt, majd szerbül kérdezte, hogy bejöhet-e. Szeretné, ha valamit elmagyaráznék neki. Láttam, hogy abba kell hagynom a telefonálást, mert a Péterrel való beszélgetés valószínűleg eltart. Elbúcsúztam nővéremtől, Pólitól, és beengedtem a vendégemet. A nappaliban ültünk le. Mivel magyar nyelvű könyvet tartott a kezében, róla pedig tudtam, hogy nem beszél magyarul, valami fordításra gondoltam. A könyvet maga elé tette, de nem nyitotta ki, csak mesélni kezdett. Azzal kezdte a monológiát, hogy milyen jól ismerte Titót. Elmondta, hogy Titóval utazott a Brioni szigetekre. És azt is, hogy tőle kérdezte meg, milyen ajándékot vegyen Jorgovánkának, Titó feleségének. Ez azért történt így, mert ő, Péter, bejáratos volt az államelnöknél. És mit ajánlottál neki? Kérdeztem, alig tűrtőztetve magam, hogy ne mosolyogjak. Mivel tudtam, hogy Jorgovánka szeme kék, mondta egészen komolyan, arcán látszott, hogy teljesen hisz abban, amit mond, és folytatta. A rózsaszínű sejemsálat ajánlottam. Tudod, a rózsaszín jól illik a kék szeméhez. Tudod, valószínűleg hallottál már róla, hogy legalább 17-szer voltam Titó közelében, munkám folytán. Különböző államfői megjelenésein. De mintha nem hallotta volna azt, amit mondok, csak mondta, mondta. Dőlt belőle a hazugság, szemrebbenés nélkül. Már nem bírtam sokáig, rákérdeztem. Akkor tulajdonképpen miért is jöttél? Minek köszönhetem ezt a látogatást? Ja, mindjárt mondom, mintha felébredt volna álmaiból. Itt ez a könyv, találtam benne több fotót, de kettő nagyon érdekel. Mi köze van ennek a képnek a magyarokhoz? Kérdezte és rámutatott a fotóra. A látvány szempontjából nagyon érdekes fotón mindössze három tünemény látszott. A szürkés kék felhős ég és a távolba érő homok. A horizont vonala aranymetszetben állt az égjavára. Az előtérben egy sejtelmes, mezítelen női figura állt, melynek feje és testének nagyobb része átlátszó fekete sejem tüllel volt letakarva. A tüll szabad része repült a felhők irányába. Ilyen módon egy bizonyos mozgást szelet indukált az állóképben. Egyszerű, kiváló, de sokat mondó, majdhogy nem monokromatikus fotót mutatott. Hogy ennek a fotónak mi köze van a magyarokhoz? Tettem fel hangosan magamnak a kérdést. Hát nem tudom. Lehet, hogy a nő a modell magyar, de az is lehet, hogy magyar nemzetiségű fotós készítette. Egy biztos, hogy ilyen sivatagi táj Magyarországon nem létezik. De hát akkor miért kerül be egy magyar nyelvű könyvbe? Akaratoskodott Péter. Ezt nem tudom. Mutasd, mi a könyv címe? Kérdeztem. Persze ő nem tudta elolvasni, de én igen. A természet és az ember. De nem is várta meg, hogy valami magyarázatot fűzzek hozzá, már lapozott is, egy másik kép után kutatott. Szerencsémre új vendég érkezett, L. Péter felesége Bóbó. Akárcsak Pétert, Bóbót is már régóta ismertem. A fehér munkaköpenyében jött, mintha egyenesen a klinikáról érkezne. Vele mindig kedvesen lehetett beszélgetni, de csak egészségügyi témákról. Attól tartottam, hogy a vérritkító gyógyszer adagolásának táblázatáról érdeklődjön. De bizony azt tette. Szeded rendszeresen a vérritkító gyógyszert? Igen, nincs gond vele. Gondoltam minél rövidebben húzni a témát, de nem sikerült. Mégis előjöttek a kérdések az adagolásról. Elmagyaráztam, hogy jó az INR, az International Normalized Ratio, azaz a véralvadását, az INR mérésével végzik. És mondtam neki, hogy jó az INR. Erre ő rábólintott. Péter egy párszor próbált beleavatkozni, hogy majd ő megmagyarázza, de szerencsére Bóbó lecsitította. Elmondtam azt is, hogy két hetente járok vérvételre, gyakran ellenőrzöm az eredményeket. Beszélgetésünk közben megjelent a szobában két idősebb asszony. Nem tudtam, hogy jöttek be, de arra rájöttem, hogy szomszédasszonyokról van szó. Leültek közénk, és új téma került az asztalra. Az orvosi dolgokról a nyugdíjasok ügyét kezdtük tárgyalni. Mindannyian nyugdíjasok voltunk. Az egyik szomszédasszonya a nyugdíjasok szervezetének elnök választásáról kezdett beszélni. Azt tanácsolta, hogy arra nagyon oda kell figyelni, mert amikor a végrehajtó tanács tagjaként az egyik ülésen, amelyen Radák eltárs elnökölt, a küldöttek nem intézkedtek semmilyen kérdésben, hanem csak cigiztek és kávéztak. Ez igaz, helyeseltem én is. Az előbbi elnököt épp azért váltották le, mivel még nincs új, választani kell. Láttam, hogy az asztalon csak vizes kancsó van. Vínus távol létében nekem kellett kitalálni valamit, mivel kínálom a társaságot. Kávét ajánlottam, de mindjárt kikötöttem, hogy csak 3-1-ben vagy török kávét tudok készíteni. Péter és felesége 3-1-bent kértek, a szomszédasszonyok pedig törököt. Amikor oda mentem a gyors forralóhoz, láttam, hogy az alatta lévő tányér maszados. El kell mosni, mert kávé maradványok voltak rajta. Odaálltam a mosogatóhoz, és mosni kezdtem a tányért. Ekkor érkezett meg Vinus, nagyon megörültem neki. Legalább átveszi a háziasszony szerepét. Én pedig beszélgethetek a vendégekkel. Péternek több sem kellett. Új képre nyitott a könyvben. Egy fekete-fehér rajzra. A kép egy középkori vadászöltözékben guggoló fiatal férfit ábrázolt. Előtte féloldalt, őz hevert. A férfi nyúzó késsel fejtette le a bőrét. A rajza a vad ejtését örökítette meg. És mi itt a kérdés? Szóltam Péterhez. Hát ez a vadász biztosan magyar, szólt diadalmasan. Igaz, hogy a középkorban a vadászok a hunokéhoz hasonló ruházatot viseltek, de rajtuk kívül még sok vándor népnek lehetett ilyen öltözéke. Kidugtam a fejemet a vízből. Előttem betonlépcsők álltak. Pár lépésre a parttól bástya alakú épületek emelkedtek a magasba. Tőlem jobbra, a lépcsőfokon barna bőrű középkorú férfi ült. Piszkos fehér anyaggal tekerte körül mesztelen derekát és a combjait. A csónakok felé nézett. Várta, hogy kiszálljanak a halászok a zsákmánnyal. Mögöttem nem tengernek, hanem inkább folyóvíznek tűnt az áradás. India valamelyik városában lehettem. Ez a folyó valószínűleg a Ganges. Fürdőgatyában voltam. Valahonnan felöltőt kell szereznem. Nem mehetek így be a városba, hát még a gyárba. Szerencsémre a bástya alakú épületekben szegényes, de jól felszerelt varrodák voltak. Női ruhákat vartak. Főleg szárít. Nekem ez sajnos nem felelt meg. Én inget, nadrágot szerettem volna. Találtok is egyet, használtat. Mit tehettem? Elfogadtam. A gyárba érkeztem. Mindössze egy nagy épületből állt, melyet 3 helyiségre osztottak. A legközelebbi helyiség tűnt a legfontosabbnak. Ott készítették a lőfegyverek csöveit. Tanítómesterem egyszerű, kissé szegényes, hagyományos indiai öltözékben várt. Nem kellett szégyenkeznem használt ruházatom miatt. Egyformák voltunk. Egy hosszú, vékony csövet adott a kezembe. Spirál alakú barázdát kellett vágnom a csőfuratába. Ehhez gyűrű alakú szerszámot kaptam. Azt kellett ráhúzni a csőre, és lassan forgatva végighúzni rajta. Hogy hogyan marja ki a cső belsejében a barázdát a gyűrű, az örök titok maradt számomra, de sikeresen megcsináltam. Még egy lehetőséget kaptam. Egy rövidebb és egy hosszabb csövet kellett elkészítenem. A végén a kettőt összeillesztenem. Ezt is sikeresen elvégeztem. Átmentünk a másik terembe. Ott készítették a puskák farészeit, a puskatust. Ebben a teremben már többen voltak. Talán 2 férfi és 3 nő, akik a gépnél és a ragasztásnál dolgoztak. A kísérőm műanyag zacskóban csigatésztát hozott. Azt magyarázta, hogy a tésztát a puskatus oldalára ragasztják, így díszítik. Az egyik munkás egy vékony vésővel különböző figurákat vájt a puskatusba. Egyszer csak a férfiak elhagyták a termet, ebédelni mentek. Csak nők maradtak az üzemben. A kísérő utasította az egyik asszonyt, hogy hozzon nekünk is egy-egy tányér rist. Az asszony bólintott, de nem ment sehová. Előbb átöltözni készült. Rám szóltak, hogy forduljak el. Megtettem, de a kíváncsiságom erősebb volt nálam. Ravasz módon a szemem sarkából sikerült végignéznem a bonyolult mozdulatokat, amelyekkel egy 5 méteres selyemvászon került a nő testére. Később megérkezett az egytál étel. Nem rizs, hanem paradicsomos káposzta. Jó ízűen megettük.